Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét úgy, amint az írva van Ézsaiás könyvében, az 53. fejezetben. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetéből, az 53. fejezet mindegyik verséből, az első verstől a 16. versig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájan bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját se nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő se nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmakul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeiből megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket, igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével. És ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a vasárnap kegyelmét, békéjét, szeretetét. Köszönjük azt, hogy mindez a neked szentelt idő lehet, és hogy eléd járulhatunk. Urunk, eléd visszük lelkünket és szívünket. Sokunkban van fájdalom, sokan hordozunk gyászos terheket. Még él bennünk elköltözött szerettünk, ismerősünk, barátunk szava, még minthogyha itt lenne közöttünk, az emlékek annyira erősek, de már nincs itt. Felfogni, felfogtuk, érteni, nem értjük. Megbékélni nehéz vele. Segíts nekünk, Urunk. Segíts a fájdalmakban vigasztalást találni. Van, hogy keresünk az életben valamit, ami fontos, ami igaz, amire ráállhatunk, ami erős. Vagy éppen bűneink terhe nyom bennünket, és ott keresünk, abban keresünk megnyugvást. Sokfelől jöttünk, Urunk, hozzád. Kérlek, szólj hozzánk, áld meg a mai Isten tiszteletet lelked ajándékaival, hogy a Szentlélek beszéljen bennünk, igéddel, szereteteddel. Jézus Krisztus nevében így áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Amen. János evangéliumában olvasom a református bibliolvasó kalóz mai napra a rendelt igéjét. János evangéliumának 12. fejezetéből a 37. verstől a 43. versig bezárólag. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Tehát a mai napra rendelt igeszakasz református egyházunkban János evangélium a 12. fejezetének 37. versétől a 43. verséig tartó szakasz. Ezt olvasom. Noha ennyi jelt tett előttük, tudnélik Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is írta: megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jó lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégse vallották meg ezt a farizeusoknak, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Amen. Jó lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégse vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. A dicsőség szó egyébként a görögben ugyanaz a szó, mint amit a véleményről mondanak, tehát hogyha a szót értelmezni akarom, ezt a dicsőség szót, akkor ugyanaz az értelmi körben benne van a vélemény szó is. Tehát olvasom esetleg úgy, hogy többre becsülték az emberek véleményét, mint az Isten véleményét a vezetők. Néhány dologról szeretnék beszélni az ige kapcsán. Szeretném úgy felvázolni nagyjából. Először is azt látjuk ebben az igében, hogy Jézus népszerűtlen. Körbe szeretném járni, hogy miért volt Jézus népszerűtlen. Az Jézus üzenetét nézzük meg közelebbről. Mit hozott Jézus, mi volt Jézusnak a központi üzenete? Jézus tanításának és magának, Krisztusnak. Hogy ez miért volt népszerűtlen, és hogy nekünk mégis miért kell ehhez ragaszkodni. Ezzel fogjuk befejezni. Jézus népszerűtlen. Pedig feltámasztotta Lázárt, sokan követték akkor, aztán valahogy mégis népszerűtlen lett, mert a tanításait nehezen értették. Kicsit csodálkozunk ezen. A legfontosabb dolog tudnunk azt, hogy a tanítók, a főpapi tanítók, a farizeusi tanítók egy konkrét dolgot nem tudtak elfogadni Jézusban, bármennyi csodát is tett, ez pedig az, hogy Jézus magát Istennel egyenlővé tette gyakorlatilag. Ő azt hirdette, hogy ő és az Atya egy. Ez egy botránykő ott a zsidó környezetben, de ne gondoljuk azt, hogy ez csak a zsidó környezetben problémás. Azt mondja Pál, hogy a görögöknek pedig bolondság, hogy Jézusban Isten van jelen, maga, a maga egyik személyében. Ez a modern ember számára a filozófiában jártas filozófia tudományokat művelő görögök számára, ez bolondság volt. A görög-római kultúra értette ezt valahogy, de másképpen értette. Ők a félistenek, az Isten gyermekek, a megtestesült Isten szerűségek, lények környezetében, gondolatában éltek, illetve hát a megistenült emberek, mint a Cézár, vagy a később ugye istenként tisztelt római Cézárok gondolatkörében éltek. Táplálkozott ez régebről, ugye a fáraók is Isten gyermekének is félig Istennek, isteni embernek, emberi Istennek voltak titulálva. Az eszme történet ismer ilyet régről, de az, hogy az Isten, az aki egy, minden vonatkozásban mindeneknek a teremtője, az Krisztusban, mint fiú Isten jelen van, de ugyanakkor ő ugyanaz, ezt nem tudták hová tenni, valljuk be őszintén, ezt manapság se tudjuk hová tenni. Szóval a rómaiaknál is probléma volt az, hogy Jézus mit tanít. Probléma volt a zsidóknál, népszerűtlen volt, mert ők meg ugye az egyisten hitből kifolyólag ezt Isten káromlásnak vették, azt mondták, hogy hát ezzel botránkozás, tehát ez megkövezendő, hát ezt az embert már rég ki kellett volna végezni, hiszen az Istennek a nevét se lehet fölvenni büntetlenül, nemhogy azt mondani, hogy itt van bennem, én és ő egyek vagyunk. Addig a pontig ez nem jelent számunkra gondot, ameddig el nem érkezünk a saját hétköznapi életünkbe. A társadalomkutatók kimutatták azt, erről beszéltem, de lehet olvasni ezt. Például az elmúlt sorozat írójának, Timothy Kellernek van egy másik nagyszerű könyve, ahol az Isten bizonyítékokat, illetve a kételkedés és a hit szembeállítását mutatja meg. Az egy kicsit nehezebb olvasmány, nem olyan prédikációs stílusú, mint a tékozló Isten, a tékozló fiú története. De ő leírja abban, hogy már régóta látszik az, amit még a 50-es, 60-as években nem hittek. Akkor még azt gondolták, hogy a világ egyre hitetlenebbé fog válni. Azt történt ugyanis, hogy a 900-as évek elejétől, első néhány évtizedétől kezdődően nem csak itt Magyarországon, meg a keleti blokk diktatúrái alatt, de nyugaton is az a tendenciát lehetett megfigyelni, hogy örülnek a templomok ki. Az emberek hagyják ott a konzervatív, hagyományos nézetű közösségeket. És lesz egyre nagyobb divat az ateizmus. Nem csak a tudomány területén, hanem ugye a világban mindenhol, minden területen. Ez legerősebben, még most is, majd mondom, hogy elérkeztünk máig, azért már ez nem áll ez a vélemény. A média területén még mindig ez a nézet uralkodik. Még mindig többet sugároznak olyan műsorokat, tudományos idézőjelben, csatornákon vagy a tévében, még mindig egyes beszélgetésben hamarabb feljön egy olyan vélemény, ami már egyébként nem igaz, mert a 19. század közepén még az igaz volt, hogy az egyetemek nagy része liberális és inkább ateista vonalat képviselt a tudományterületeken, addig ez manapság már nem egészen igaz minden tudományterületre, és egyre nagyobb teret kap a kreacionizmus, az Isten közvetett vagy közvetlen létét elfogadó tudományos munka. De a média területén még nem hallunk erről. Ez úgy történt, hogy ugye tényleg így volt, a hagyományos gyülekezeteket, hagyományos közösségeket egyre inkább elhagyták. Az emberek lélekszámukban valóban csökkentek, de mára már megfigyelhető egy másik fajta csoportosulás és másik fajta társadalmi tendencia. Ez pedig nem más, mint az, hogy mind Amerikában, de Dél-Amerikában és Ázsiában meg végképp egyre inkább növekednek azok a közösségek, azok a gyülekezetek, akik egyfajta bizonyosságként kezelik az Isten jelenlétét. Akik mondjuk úgy, hogy vagy karizmatikus, vagy fundamentalista vonalon, de tényként kezelnek három dolgot, keresztényekről beszélek, egy, a Szent Háromság Istent hiszik, tehát Krisztus istenségét vallják, és a Szentlélek istenségét vallják. Ezek nagyon hagyományos régi dolgok, tehát hiszik a megváltást, vagyis azt, hogy Isten az embert a saját áldozatával megváltotta, és három, hiszik az örökké valóságba való elhivatást, tehát az ember elhívását és küldetését. Tehát azt, hogy ezt mind az emberért tette, az embernek, az ember felé forduló szeretetéből valósult mindez meg. Ezek nagyon régi, úgynevezett vallásos kliséknek is mondhatóak, de ahol ezeket a központi gondolatokat fogalmazták meg, és ezek közé, köré gyűltek a gyülekezetek, lehet más köré is, lehet szociális tevékenységek köré, tehát lehet olyanokat csinálni, hogy diakóniát folytatunk, hajléktalanokat, szegényeket gondozunk, és még stb. Lehet népnemzeti mozgalmak köré gyülekeznünk, lehet társadalmi igazságosság eszmeisége köré, például Dél-Amerikában volt egy ilyen korszak a felszabadítás teológiája, tehát kommunista eszmék köré gyülekeztek, még keresztény, hagyományos gyülekezetek és közösségek is, de bebizonyította az idő, hogy ez nem tartós. Nem tartós növekedés. És a politikai és egyéb eszmei vagy társadalmi mozgások ezeket a közösségeket szétszórták. Viszont azok a közösségek, amelyek három fontos tény köré, tehát Krisztus istensége, a szabadítás, a megváltás és az ember elhívása és küldetése köré csoportosultak, azok tartósan növekednek és osztódnak. Annak ellenére, hogy a világ másik része egyre inkább liberális, és egyre inkább Isten tagadó. Tehát a vallás mentén polarizált a világ, ketté van osztva, egyik része minden tekintetben tagadja, és minden tekintetben igyekszik bizonyítani és cáfolni Isten jelenlétének és Isten valóságosságának tényét, és ez a réteg is növekszik, hiszen a közvélemény kutatások szerint itt Magyarországon is most már csökken a magát vallásosnak mondó emberek száma. Óriási csökkent 2002 és 2012 között. Ugye volt egy 90-es rendszerváltásunk, változásunk, aminél ez megugrott. Valami, itt ez nem úgy működött, mint a nyugati blokkban, tehát Németországban vagy Svájcban, ott nem volt rendszerváltás, ott ez folyamatában zajlott, 70-es évektől egészen mostanáig. Nálunk volt egy 90-es bukkanó, de az emberek hamar rájöttek arra, hogy ezek a dolgok nem adnak nekik semmit, akkor nem kell nekik a vallás és az egyház. Bejöttek 90-ben, voltak néhányan pár évig, aztán úgy érezték, hogy ez üres, népszerűtlen. És akkor elhagyták a gyülekezeteket. Hangsúlyozom, nem mindegyiket. Tehát népszerűtlen. Na miért? Miért népszerűtlen Jézus? Miért népszerűtlen a kereszténység? Két válasz lehet erre. Először is nézzük meg, hogy mit hozott Jézus, mi az a központi üzenet, amit ő megfogalmazott. Ugye a parancsolatokban egyet emel ki, pontosabban egy dupla parancsolatot. Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd a fele barátodat, vagy az embert. Tehát Jézus parancsolata között ez a kettő, ez mind a kettő a szeretetről szól. Hát miért népszerűtlen a szeretet parancsa? Miért nem kívánatos? Miért nem akarjuk? Nézzük meg a két szeretet parancsolatot. Az egyik a szeresd az Istent, teljes szívből, teljes erődből. Hát ehhez először is tudnunk kell, hogy van Isten. Ugye? Ez egy fontos dolog. Manapság ezt nem mindenki hiszi el. Elmondják a kifogásaikat, és ezzel most nem tudok foglalkozni, de nézzétek meg, mi az első kifogás az emberek számára, amikor Istenről beszélünk, akkor miért engedi meg? Az első kifogás a szenvedés. Erről majd egyszer még beszéljünk hosszabban, de tény, hogy a szenvedést, ami az ember életeket sújtja, azt az Isten hit nem szünteti meg. Attól, hogy hiszek Istenben, attól még ugyanúgy fogok szenvedni egy-egy esetben, mint bárki más. És ezt mondják, hogy te Isten hívő vagy, neked is meghalt az apukád, az anyukád, meghalt a férjed, feleséged, rosszabb esetben meghalt a gyermeked, hát akkor te is beteg vagy, betegségekben halsz meg, vagy betegségekben szenvedsz, ezt az Isten hit nem változtatja meg. Nem teljesen igaz ez így, mert azért az Isten védi az övéit alkalmasint, de Isten sohasem ígérte egyébként, ezt csak akkor tudod, hogyha elfogadod az ő létét, sohasem ígérte azt, hogy a szenvedés az eltűnik az életedből. Ő nem azt mondta, hogy a szenvedést fogja kivenni az életedből. Sőt, az az igazság, hogy a szenvedésnek komoly szerepe van. De mondom, erről nem tudok beszélni hosszan, mert az nagyon hosszú lenne. A szenvedésnek komoly szerepe van az ember életében, hogy azokra a dolgokra jobban rálásson, amik igazán fontosak. Ha nem akarsz szenvedni, akkor nem vagy az a kagyló, aki tulajdonképpen sír, amikor gyöngyöt készít. Hiszen egy szennyeződés megy a kagylóhéjon belülre, és ezt veszi körbe a gyöngy, az igaz gyöngy. Ha valaki nem akar szenvedni, akkor még nem értette meg azt, hogy ebben a világban igazából mi a dolgunk, vagy miért vagyunk itt. Aztán mondják azt, hogy a tudomány az bebizonyította, hogy Isten nincs. Jelzem, nem bizonyította be. Nem bizonyította be. Sőt, az az igazság, hogy a legmodernebb kutatások, pontosabban a csillagászat és az atomfizikai kutatások elérkeztek olyan pontig, vagy olyan határok körül járnak, amiben már maga az atomfizikus és maga a csillagász vonja le a következtetést, amit Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél első fejezetében levon, hogy a természet értelmes vizsgálata alapján az ember csak egyetlen egy következtetésre juthat, mondjuk az, hogy Isten van. Ha nem akarja, kikerülheti, de akkor legalább ugyanannyi bizonytalanságban fog maradni, mint az az ember, aki hisz, és bizonyos dolgokat az Istenre helyez. A relativitás elmélet, a különböző a részecske kutatások azt igazolják, hogy itt bizony komoly gondjaink vannak. Még magával az egész fizikai léttel is, ha nem feltételezzük azt egy felsőbb értelmes intelligencia tervének. Nincs igazából magyarázat, és ha filozófiailag közelítjük meg, akkor sincsen igazából magyarázat az emberi létre más, mint az, hogy bizony van egy teremtője neki. Ez persze nehéz, főleg akkor, hogyha az ember nem tudós, mint ahogy én, nem vagyok fizikus, nem vagyok matematikus, de érdeklődő vagyok, de nem tudom pontosan elmagyarázni, hogy miről beszélnek a nagyok, az okosok, de azt tudom, hogy a tudományos körök egyre inkább elfogadják azt, hogy Isten van. A Bibliát is meg szokták kérdőjelezni, ez a harmadik pont, amikor az Isten szeretetét nem tudja magába fogadni az ember. Hát azt mondják, hogy ez a Biblia, ez elég régi, ez elavult. Hát miért kell nekünk az evangélium, mikor az 2000 éves? Vagy hát a többiről ne is beszéljünk, ami több ezer éves. Ezek olyan régies dolgok. Az egyetemek, különösen mondtam, hogy vannak ilyen megosztások, hogy az egyetemek nagyobb része az liberális, és ugye az eszmekritika és az irodalomkritika területén próbálták szétszedni a Bibliát, és több neves kutató, több híres ember beleesett ebbe a csapdába, hogy igen, hát tulajdonképpen a Biblia az egy összefércelt dolog különböző helyekről, és hát nem is igazán igaz, hamis. Vannak dolgok, amiket nem tud jól. Nem biztos, hogy el kell hinni azt, ami a Bibliában van. Csak hogy amikor komolyabban és mélyebben megvizsgálták a dolgot, akkor kiderült az, hogy hát az, amit a liberális gondolkodás állít, itt a liberálist rossz értelemben veszem, mert van jó liberalizmus, ne keverjük össze, hajlamosak vagyunk rá, van szabadságvágy, a szabadságra való törekvés pozitív értelme, meg van egy szabadságvágy, ami összekeveredik a szabadosság vágyával és az erkölcstelenségbe hajló törvénytelenség istenítésével. Na most, a liberális gondolkodású tudomány legalább annyi hiányossággal bír, és ugyanannyi hézagot nem tud kipótolni Jézus sztoriban, a Jézus történetében például, mint amennyivel vádolják a keresztény tudomány ágat, a keresztény tudományokat művelőket. Vádolják, hangsúlyozom. Azt állítják, hogy Jézus igazából egy ember volt, és az evangéliumok nem is tudnak pontosan beszélni Jézusról, hiszen azok nem is akkor íródtak le, amikor Jézus élt, hanem valami egészen késői, valamikor máskor, és persze itt van aztán Dan Brown például, aki felvesz egy gnosztikus iratot, és mindenki azt mondja, hogy a Konstantin 304. században volt az, aki felsőbb hatalommal kialakította a Biblia keretét, és Konstantin, mint király, meghatározta azt, hogy mit kell hinni, és többieket lesöpörték. Lám, itt van Tamás evangéliuma, lám, itt van Júdás evangéliuma. És ezek a csúnya keresztények, ezek kidobáltak mindent, királyi hatalommal, ők voltak a felső helyen, a pozícióban, az államegyházban, és mindenkit elnyomtak. Az igazság egyébként ezzel szemben az, hogy az evangéliumok olyan tartalmakat tartalmaznak, amelyek kellemetlenek. Például az apostolok számára. Nem válogatták ki őket. Hogyha egy irányításban lévő apostol, mint Péter, válogatta volna ki, hogy mit lehet beleírni és mit nem, akkor lehet, hogy kiveszi azokat a részeket, amik számára kellemetlenek, nem? Ráadásul ugye nem könnyen magyarázható tételek ezek. Jézus istensége. A helyzet az, és nem szeretnék nagyon mélyen belemenni, de tény, hogy Krisztus után 10-20 évvel már Pál megírja a leveleit. Legkésőbbi levelek 50 évvel születtek, 40-es, 50-es években születtek Krisztus születése után Páltól. Tehát Pál apostol levelei a legrégebbek. Ő olyanokat ír bele, hogy szemtanúk. És nem írhatna bele egy levélbe olyat, hogy szemtanúk látták 500-an például, hogy Krisztus feltámadt. Hogyha nem lett volna ott tényleg egy szemtanú, aki azt mondja a gyülekezetben, igen, én itt voltam, én láttam. Nem merte volna beleírni. Ráadásul mondom, Péterék is kihúzogatták volna azokat a részeket, meg Jakabék, amit nem tetszenek nekik, hiszen hogy mutatja be az evangélium a tanítványokat, mint gyávák, akik elszaladnak. Amikor baj van, fogadkoznak, aztán megcsalják, cserben hagyják Jézust. Ezek nagyon-nagyon hiteles dolgok, és az az igazság, hogy amikor Irénéusz, 170 körül kimondja, hogy 4 evangélium van, ami igaz, a többi hamis, akkor teljesen, tökéletesen tisztában van azzal, hogy például a Tamás evangéliuma nem 60-70 évvel Jézus halála után íródott, mint a Máté vagy a Márk, hanem 170 évvel. 100 év van az úgynevezett gnosztikus evangéliumok és a mi általunk elismert és akkori tudományos, az akkori keresztény gyülekezetek által elismert evangéliumokkal. Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az evangélium hamis lenne. Hogy Isten Krisztusban, mert ő ezt mondta magáról, eljött az emberért. Itt volt, itt járt közöttünk. Csak ez nagyon nehéz. Ez úgy első hallásra fura. Tényleg? Itt volt az Isten emberi alakban. Hát van ettől nagyobb hír? A Bors vagy a Blick mit hozna le? Ember a Holdon? Isten a Földön? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Isten szeretetét akkor tudjuk igazán megérteni, hogyha a Szentírás szentségét megértjük. Hogyha az ige az, amit az első helyre tesz az ember az életében, és elhiszi azt, amit a Biblia mond. Billy Graham mondta egyszer, egy önéletrajz írásában ismerjük a nagy evangelizátort, hogy addig, ameddig ő hitelt adott néhány barátja kétkedő kérdéseinek, hogy biztos, hogy igaz-e a Biblia, biztos, hogy így volt-e az, biztos, hogy úgy volt-e az, addig nem tudott erőteljesen bizonyságot tenni Istenről. Amikor kiment a kertjébe egyszer, és letette a kerti asztal közepére a Bibliát, és azt mondta, Uram, engem nagyon kiborít az, hogy megkérdőjelezik a te írásodnak, a te igédnek a szentségét és a mindenek fölött valóságát. Én többet ezt nem engedem. Én magamban a legelső helyre teszem a te üzenetedet. És onnantól kezdve beszélünk Billy Grahamről, akit mindannyian ismerünk. Valahol ezt meg kell harcolnod magadban. Valahol ezt meg kell küzdened. Hova teszed az Isten igéjét? Hiszel-e neki? Vagy csak néha? Vagy csak alkalmanként, amikor tetszik, amit mond? Amikor biztat, amikor bátorít, mert van benne óriási biztató erő, bátorító erő. Nincs más, ami a halálon keresztül így tudna vigasztalni, a halált így tudná az ember életében helyére tenni. Filozófia és egyéb vallások helyezik valahová. Isten a keresztre teszi, és azt mondja, hogy nézd, én meghaltam, hogy neked ne kelljen félni tőle. Nagyon mély üzenete van, nehéz kibontani, egész húsvétig ráérünk, de lényeg a tény, Isten szeretete akkor válik valóban érthető, tapintható, közelségűvé és érezhetővé, hogyha te az ő igéjét és őt magát ezen keresztül, mert Istent hogy tudod első helyre tenni, ha azt mondod, hogy jó Uram, van nekem Bibliám a polcon, nem is nagyon hátul, de úgy olvasni szívesebben olvasom a Blikket. Vagy mondjuk a Interjú a vámpírral, vagy mit tudom én, melyik könyvet. Azért mondom ezt, mert annak az írója egy mélyen liberális gondolkodású ember, egy hölgy volt, aki aztán ezt óriási port kavart Amerikában, ezt átértékelte. Most mondhatnék olyan pejoratív jelzőket, hogy megtért, de így van. Keresztény lett. És írt más könyveket is. Nézzük utána. Van egy Bibliám, de nem olvasom, nem tudom, nem akarom, mert nem megy. Miért nem megy? Próbáld meg. Szeresd az Istent. Szeresd az ő levelét. Szeresd az ő üzenetét, ami hozzád szól. Minden betűjében hozzád szól. Hozzád szól akkor, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, templomunk főbejáratához van írva, mert én ismerem, tudom a ti bajaitokat, higgyétek el, az életetek első szívdobbanásától kezdve, amikor anyátok méhében megformálódtatok, én már tudtam rólatok. Ismertelek. Tudtam, hogy nehéz lesz. Lehet, hogy nem kívánt gyermek vagy. De megtartottak. Lehet, hogy egész gyerekkorod nehéz volt. De én ott voltam melletted, akartalak. Lehet, hogy te távol jártál tőlem, mert engem vádoltál azért, amit az emberek tettek veled, de én ismertem az utadat, és vártam, hogy mikor fordulsz vissza hozzám. És most itt vagy, és lehet, hogy számon kérsz, hogy miért fáj, és miért nehéz, de hidd el, ez a fájdalom azért van, hogy megtisztítsa a szívedet, vagy van még más is, amiért van, de meg kell harcolnod, mert ezáltal inkább az leszel, akiről azt mondják, hogy keresztény is az én arcomat, képemet hordozza, mint hogyha végig örömben és boldogságban élnéd az életedet. Bízzál bennem! Higgyél bennem! Minden szava. Van olyan is, amikor azt mondja, hogy ezt nem kell, ezt nem szabad. És akkor mondjuk nyűgöl, hogy miért nem szabad? Miért nem szabad? Pedig olyan jó! Csak azt elfelejtjük, hogy ami jó, az nekem lehet jó, de lehet, hogy sérüléseket okoz a másiknak. És ilyenkor már önzőek vagyunk, és általában a legtöbb baj ebből fakad a világban. És még sok minden másért mondja az Isten, hogy ezt ne! Csak azt mondjuk, hogy Uram, engem az emberek elismerése, az tart meg, és hogyha én ezt nem teszem, akkor az emberek nem fognak elismerni engem. Inkább nem teszem meg, inkább megteszem. Te meg majd megbocsátasz, mert úgyis az a dolgod. Szeressük az Istent, csak nem népszerű. Nem biztos, hogy könnyű. És az ember szeretete? Szeress vele barátodat, mint te magadat, az könnyebb? Hiszen ezt szeretnénk, ezt mindenki tudja, ez olyan jó, hogy szeretjük egymást. Szeretlek, akkor is, ha is. Aztán már Gyökösi Endrét, hogy olvasom, akkor rájövök, hogy nem annyira egyszerű ez bennem, magamban, nem megy nagyon mélyre, de az akkor is, a mégis szeretet, ugye ismerjük az ő hívó szavait, akkor is, hogyha te nem szeretsz engem. Én akkor is szeretlek téged. De mekkora dolog ez, és mennyire nehéz. És aztán népszerűtlen. Én? Őt? Soha. Már nem téged. Hanem azt az embert, aki a szomszédom, a barátom volt, csak becsapott, kihasznált, átvert. Szeressen? Miért? Hülyének néznek, nem népszerű dolog. Szeressem az embert, másik nem népszerű módon is lehet szeretni, amikor nem mész bele, nem mész vele. Nagyon nagy dilemma a tiniknél és a fiataloknál. Szeretem, szeret játék, ugye? Fiú szeret, lány szeret, és aztán szeretnének tovább menni. Olyan dolgokba, amik mondjuk csak a házasságba lennének helyén valóak. Na de most akkor most szeressem, vagy ne szeressem annyira, hogy, vagy pont azért szeressem, amiért, és na ezt ugye a fiatalok játsszák le magukban. Mert hogy nem biztos, hogy azért szeret, amit adok neki. Vagy ha csak azért szeret, amit adok neki, az már nem az igazi szeretet. És hogyha ezt én elmondom és felvállalom, hogy ez nem biztos, hogy helyén való, akkor már nem vagyok népszerű. De én szeretlek, csak nem teszem meg azt, amit kérsz. Mert szerintem ez nem helyes. Már is nem vagy népszerű. Volt egy barátom, nem ismerős, ez még régebbi történet, nagyon népszerű fiatalember volt, nagyon fiatal, jóképű és gazdag is. Mindig valami új dolga volt, mindig valami csili-vili, és természetesen maromi méreg-drága cuccokkal kápráztatott el bennünket. Aztán, mikor idősebb lett, akkor ugye olyan társasága is lett, és fel is nőtt szépen, és megházasodott. Csak hát, ugye a társaság az maradt. És ugye ő elég meghatározó személyisége volt a társaságának, és nehéz volt otthagyni azt az életet. Hát nem is biztos, hogy kellett volna otthagyni azt az életet, hiszen ki mondja azt, hogy nem szabad? Hogy a feleség mellett nem lehet barátnő, vagy szerető. Mindenki azt mondta, hogy ez még dicsőséges is lehet. Csak aztán kiderültek ezek a dolgok, és mivel közel állt hozzánk, kérdezte, hogy most mit tegyen. Feleség, család, mi legyen? El kell menni egy kikapcsolódásra, lelki gyakorlatra, hogy az egészből az ember ki tudjon emelkedni. Elküldtük, menjen el. Elment. Visszajött, átadta az életét az Istennek, azt mondta, hogy mostantól kezdve Jézus fogja vezetni, nem érdekli, hogy mi van, rendben van. mi legyen a teendő, hát a következő a lépés, következő lépés, szint kell vallani. Meg kell mutatni, hogy milyen vagy. Hogy te ezt nem akarod, megbántad, és így fogsz tudni tovább lépni. Hitelesebb benne, ha ő mondaná el, majd egyszer elhívom. Megtette. Na hát akkor kezdtek a bajok jönni, mert a feleség akkortól kezdve éppen azt mondta, hogy most fogok elválni. Mert olyan dolgokat is elmondott, amit persze nem tudott. Na akkor én most válok el. Ezt sejtettem meg, ezt tudtam, de ezt meg ezt még nem tudtam. És jött hozzám, szörnyű. Elválunk, kész. Mondta neki, nem biztos, hogy el kéne pont most, próbáld meg megérteni. De hát ezt ő nem tudja elfogadni. Pedig ez a szeretet. Hosszú-hosszú küzdelmes hónapok teltek el, persze a feleség aztán mindent ki, jött a köz, a jóindulatú kisebb-nagyobb közösség, amely ugyanezt tárgyalta, és akkor jöttek a hullámok, oda-vissza, és nagyon nehéz volt. De végül megharcolták, és a feleség is közel került az Istenhez, és azóta harmonikus házasságban élnek két gyerekkel. De nem lett, érzitek, a középső részén nem volt népszerű a dolog. És aztán jött később, mikor már ők mindent rendbe tettek, jött a következő probléma, jött a baráti kör, a társaság. Hoho. Csaba, tehát te ezt most komolyan gondolod? Persze, azért két évvel ezelőtt nem így gondoltad volna. És kellett hallgatnia a baráti társaságban azokat a dolgokat, amiket ő tett két évvel ezelőtt. És észrevennie azt, hogy mennyire kopnak az alkalmak, amikor olyan helyzetekben már nem hívják őt, amiben korábban még ő szívesen részt vett. És akkor így kezdtek a baráti szálak vékonyodni. Volt, amelyik el is szakadt, el is maradt. Tehát nem népszerű. Ha én szeretem, és elsősorban a feleségem, és azokat, akiket rám bízott az Isten, a férjemet, a gyermekeimet, a barátaimat, akkor őszinte vagyok velük, akkor azt is megteszem, és azt is megmondom, ami nem biztos, hogy azt váltja ki, hogy jaj, de szeretni fognak. Ha én igazán szeretem az embertársaimat, akkor őket nem tartom hazugságban, és nem kímélem meg az igazságtól, ami elveszít, hanem megmondom nekik. Sőt, felvállalom magamban, mert nem népszerű. De egyedül, egyetlen egy valóságos kapcsolat az ilyen szeretet. Pál apostol ezt nagyon jól összefoglalja az 1 Korintus 13-ban, mert a szerető embert mindenki szereti addig, ameddig jó neki. De ha a szerető ember úgy szeret, hogy tényleg szembesít szeretettel az igazsággal, akkor már nem szeretjük. Ezért nem népszerű ma sem Jézus Krisztus tanítványának lenni. Pedig nincs más választásunk, és ezt most a végére értünk, mert egyedül ez éri meg, sőt, nagyon jól megfizet, még ebben a világban. Az örökké valóságban pedig azt nem is tudom elmondani, mert az egy olyan dolog, amiről nem lehet nagyon beszélni. Ez az egyetlen egy dolog, ami kifizetődő, mert ennél a barátomnál jöttek, aztán a baráti körében is a problémák. Ugyanazok. Volt, aki nem foglalkozott vele, el is váltak. Volt, akik harcoltak, de voltak olyanok, akik odafordultak és megkérdezték. Figyelj már, olyan harmonikus házasságban éltek. Ezt hogy csinálod? Mi történt? Hogy történt? Hogyan vittétek ezt végig? Emlékszem még akkor arra, amikor beszél róla nekem, és hozott ilyen Istentől eltávolodott életeket, az ő élete, az ő szeretete a gyülekezetbe, a közösségbe. Akik aztán szintén megjárták ezeket a hullámvasutakat, hullámokat, de megmaradtak, és dicsőítik az Istent, és szeretetre és Istenfélelemre nevelik a gyermekeiket együtt. A család. Tudjátok, ez a nagy rákfenéje egész nemzetünknek és népünknek, amikor 10 házasságból 5 válással végződik. Miért? Az emberek miatt. És a szeretet valódi hiánya miatt. A valódi szeretet hiánya miatt. Mert különböző dolgok miatt ennek az igének a vége igaz ránk. Többre becsüljük az emberek véleményét, mint az Isten véleményét. Természetesen beszélhetnék arról, hogy mennyire veszélyes és különböző munkákban, különböző pozíciókban, mennyire kiszolgáltatott tud lenni az ember, amikor döntenie kell, hogy valóban azt akarja követni, amit a Szentírás leír és mond neki, vagy inkább az embereknek akar tetszeni. Állásokba kerülhet ez egyébként. Minden területen. Még lelkészi területen is. De megéri. Megéri, mert ennek van egyedül jövője. Mert egyedül ez az út. Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Út vagyok, igazság vagyok és élet vagyok. Az élet, a nagybetűs élet. Én vagyok az élet. Van életed? Ha van, nézd meg milyen. Kérdezd meg magadtól. Az életedet éled? Vagy csak valamit, amit annak nevezel, hogy élet? És azt is mondja Jézus, hogy nincs más. Nem lehet másképp az atyához menni. Csak én rajtam keresztül. János evangéliuma. Megéri. Higgyünk benne, hogy megéri. Ez a vigasztalás meg tudja gyógyítani a szívünket. Ez az erő össze tudja rakni az életünket, a széttörözött kapcsolatokat, baráti, férfeleség, szeretett kapcsolatokat, testvér kapcsolatokat, családi kapcsolatokat össze tudja rakni. Ez a legnagyobb erő, igazi erő. Higgyünk benne, megéri. Legyen az, hogy mi nem becsüljük többre az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Mi ne legyünk azok, akiket Ézsaiás úgy beszél, hogy ki hitt annak, amiről mi beszéltünk. Mi legyünk azok, akik hiszünk benne. Mérjük meg. Soha nem kértünk. Reformátusok különösen, bár vannak szekták, akik hasonlóak hozzánk és kérik, de nem kértünk vakhitet. Mérd meg. Tedd mérlegre. Próbáld ki. Én hiszem, hogy majd meglátod, hogy igazi Isten és emberi kapcsolat és igazi élet fakad belőle. Így legyen. Amen. Köszönjük neked. Kérünk segíts igazán jól látni. Legyen lámpa, világító, mécses a te szavad, a te üzeneted járásunk előtt, útjainkban. Urunk, szeretnénk a te egyházadat építeni. Szeretnénk a te közösségedet feled velünk élően megélni, valóban, hatóan. Segíts nekünk benne. Annyira sokszor elbizonytalanodunk, sok a kételj bennünk, sok a félelem, sok a harag, a bocsátani, a megbocsátani nem tudás. Te legyél, aki kimondatod velünk a szavakat, és aztán a szívünk mélyére hatolva formálod érzéseinket is. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg haragunkat, kételkedésünket. És kérünk arra, hogy fájdalmaink között pedig vigasztalj, mert nagy és erős a fájdalom. Sokszor úgy gondoljuk, hogy tőled is nagyobb, mert emberek szavainál nagyobb, de ha te mellénk állsz, sátorálsz, akkor érezzük, hogy szűnik a sötétség. És a te mennyünk, a világosságod pedig erősödik szívünkben. Urunk, így kérünk minden közösségért, családért, minden testvérért, minden reformátusért és minden magyarért. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendességében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, ti azért semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.